Maga a természetművészet inkább egy eszmeiséget jelent számomra, és kultúránként, akár régiónként más-más jelenthet ez a fogalom. Ami nagyon fontos, hogy az a fajta érzékenység, és ahogy az élő természethez, az élethez, egybe az emberhez viszonyul az alkotó, az, hogy az ő megnyilvánulási területét tovább tágítja, nem áll meg csak a zárt galériahálózatok, a bennfentes nagyvárosi művésztársadalmak területén, hanem azt túllépve mer úgy gondolkodni, hogy az ő művészetének nem csak a társadalmi, szociális terek a részei, hanem az élő természet, maga az élet, ami akár túlterjedt, tehát ha éjszaka kimegy az ember az udvarra, akkor ott a csillagos égbolt, tehát körülvesz még ez egy egész univerzum, ami mind a fényeivel, illataival, vagy akár hatásaival, a gravitáció, tehát jelen van, ezekhez mind ha tudatosan viszonyul, és úgy hoz létre alkotásokat, akkor azok már ebbe a kategóriába sorolhatók. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy teljesen elrugaszkodik a pillanatnyiságtól, az aktuális társadalmi problémáktól, hiszen arra is reflektál. Tehát benne van egy ilyen szerű megközelítésben élem megérni és értékelem. A történet onnan indul, hogy a Temesvári Képzőművészeti Egyetem befejezése után hazaköltözve Székelyföldre, itt is folytattam az ott már elkezdett egyrészt a szervezői tevékenységemet, tehát kortársművészeti rendezvények szervezését, és ugyanakkor a különböző kortársművészeti műfajoknak a művelését, mint az installáció és a performance. Na most ezzel párhuzamosan kiköltöztem a vidékre, Bigfalváról, megvásároltam egy idős udvarházat, és hát az élő terem a városból kikerült vidékre, ahol kapcsolatba kerültem olyan mind természeti, mind táji jelenségekkel, impulzusokkal, amik automatikusan kezdtek más irányba terelni, hiszen a művészet és számomra a művész is folyamatosan reflektál az őt érő hatásokra, környezetekre, így a természetes anyagok, az élő tér, a természetes tér kezdett vonzani, kezdett bejönni az alkotói tevékenységembe, és ugyanakkor a Sefisztengyőn elkezdett szervezői tevékenységem is kezdett kicsúszni a tájba, tehát utána elkezdtük szervezni a naptelep természetművészeti alkotótábort, amelyik már az élőtérrel dolgozott a tájjal, és nem egy zárt kiállító térben hoztuk létre alkotásokat. Az első kimondottan természetművészeti jellegű alkotásom az a Geungang Nature-Art Biennálére tervezett MAG című alkotásom, ahol már tudatosan próbáltam együttműködni az élő természettel, és mind technikában, tehát elvetettem minden modern eljárást, kitanulmányoztam, hogy készültek a régi erdélyi fonott kasok, az az eljárással hoztam létre egy térplasztikát, egy szobrot, amelyikbe föld fűmaggal elkeverve került, és egy olyan pillanatban elkezdett együtt élni a természettel, kizöldült, és egy ilyen nagy fűszobor jött létre, ami követte az évszakok változásait. Így költöztem vidékre. A legfőbb probléma itt a székelyföldi falvaknak az állapota, és egyáltalán ami történik. Az elmúlt években, évtizedben az erdély falvakkal, a faluként folyamatos átalakulása, az, hogy úgy tűnnek el értékek, és azt mondjuk, hogy haladunk a korral, ez így van, de ugyanakkor itt még van egy csomó olyan élő érték, amelyik mind a különböző még meglévő kézműves mesterségek, a tájjal való együttélés, az, hogy kis önfenntartó gazdaságok vannak, hát amik gyakorlatilag egyik legfőbb értékeit képviseli ennek a táji környezetnek. És végülis ezzel a munkámmal egyrészt erre reflektáltam, és az érdekelt engem, hogy tud mondjuk ehhez hozzányúlni egy kortárs képzőművész, hogy lehet ezeket az értékeket, amik nagy múltja van, és sajnos most, mintha nulladik óráját élnénk annak, hogy megfogjuk, hogy lehet átemelni úgy egy 21. századi nyelvezetben, kortárs kőszet nyelvén úgy megszólaltatni, hogy ne érezze úgy az a befogadó, hogy idegen tőle közelvinni hozzá, mai gondolkodásban megfogalmazni, és ezáltal akár egy továbbélési lehetőséget biztosítani, átértékelődési lehetőséget biztosítani dolgoknak, és ezzel kapcsolatosan készült egy ilyen kis eladásom is, amelyiket több helyszínen bemutattam, ahol úgy dokumentálva ezek a régi, még felelhető népi technikák, kézműves eljárások, amik hogy jelenhetnek már mondjuk akár a kőszetbe, és egy picit a természetművészet erdélyi, vagy akár székelyföldi szerepét is meg tudom fogalmazni, hogy majd be tudná segíteni azáltal, hogy integrálja egy nagy nemzetközi kortestvészeti mozgalomba ezt a vidéket fel tudja emelni, más értelemben meg tudja mutatni az értékeit az itt élő embereknek, úgyhogy ők is újra tudják gondolni, és talán segít tovább lépni ebbe az állapotba, úgyhogy ne tüntessük el mindazt, ami érték és mentendő. Nagyon sok olyan művész van, aki önkéntelenül azáltal, hogy itt él, és nem csak a nyugati trendekhez akar felzárkózni, hanem igen, körülnéz, és próbál viszonyulni ahhoz az élő környezethez, ahol ő van. Mivel elsődlegesen ennek a régiónak a sajátja a vidéki természeti környezet, amelyben nagyrészt kisebb városok vannak, azok is a tájba behelyezve, tehát hogyha úgy a művész kitágítja az ő megnyilvánulási területét, akkor önkéntelenül találkozik a természettel, találkozik a természet együtt élő emberrel, és ahhoz viszonyul. És hogyha ő nem egy klasszikus, egyszerű tájképfestet csinál, hanem azon túllép, akkor létrehoz olyan műveket, amiket lehet természetrészeti alkotásoknak nevezni, csak éppen ő nem tudatosított ezt a dolgot. Gatti, 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 Bara Gatti, Bara San Gatti,
anyagokkal dolgozik, és milyen módon munkálja meg azokat. Itt arra is gondolok, hogy esetleg különböző kézműves technikákat használ, vagy úgy egyáltalán, hogy történik.
Egyszerre használom, és más alkotók is, egyszerre használjuk a legmodernebb kortárs technológiákat, tehát én is dolgozok számítógépen, és vágok filmet, és filmezek, és digitális fotó és internet.
Péter Alpár természetművész.
De nem állunk meg ezen a ponton, hanem ugyanúgy az alkotás szerves részét képezheti, vagy mi technika eljárás az, hogy ön mondta, a hagyományos kézműves eljárások, régi technikák, akár maga az ásó alapát is, az, hogy a földdel dolgozok, együtt, hogy ott van velem egy videókamera, és lehet, hogy az interneten keresztül össze vagyok kötve, nem tudom milyen helyszínnel, ahol még valami történik. Tehát ezen a téren is egy ilyen eszköztágítás, tudattágítás történik, és az egyszerű manuális munka, vagy akár a technikai igényes régi eljárások, amely által egyúttal ezt a szakadékot határta a különböző kultúrák, a társadalmi életformák, létformák között is úgy feszegessük, tehát azokat is bevonjuk és használjuk.
Péter Alpár természetművész honlapján tájékozódva megtalálhatók az utóbbi 3 év alkotásai is többek között.
A Dűna proporciát az aranymetszés munkámnál az gyakorlatilag inkább egy konceptuális jellegű mű. Készítettem egy olyan botot, egy egyszerű botot, aminek a súlypontja nem középen van, ahogy normálisan egy darab botot az ujjunkra helyezve középen kéne megálljon, hanem el van csúsztatva az aranymetszés pontjába. Egyrészt a formálás által, másrészt hát súlyokkal, belsejbe beépített súlyokkal értem el. De a fontos számomra annál a műnél az volt, hogy egy egész egyszerű tárt, amit egy élőtérben mozgó bárki magával tud vinni, és bármikor az ujjára helyezve ezt a botot, meg tudja nézni a tájba, meg tudja figyelni az aranymetszéseket. Ez egy pici játék volt számomra. A tavaly évi koreai utazásunk során nagyon sok szép táji környezetbe jutottunk el, és megfigyelve a tájat, tudatosan játszottam azzal, hogy hányszor veszem észre a tájban az aranymetszést. Úgyhogy 3 szikla egy bizonyos mozdulatban pont úgy áll be, hogy ott éppen egy aranymetszés, vagy a fáknak az elhelyezkedése, ami csak egy pillanatnyi kiemelét, hiszen hogy tovább lépek, abban a pillanatban megszűnik az az arány. És akkor a botot az ujjamra helyezve ezeket fotodokumentáltam is. Végül is létrejött az utazás során egy olyan fotósorozat, mondhatni útinapló, ahol a megfigyelt aranymetszéseknek a fotodokumentációja különböző táji környezetben és kiállítás olyan formába került, hogy a dokumentum fotók együtt egy posztamense, akár egy szobrot bemutatandó ez a bot, amelyik lehet látni, hogy végigutazott egy elég nagy távolságot, és annak segítségével meg volt figyelve ez az aranymetszés. Tehát igaziból egy egyszerű játék.
A fénydobozok?
A fénydobozok azok elsődlegesen beltéri installációk, amik használhatók külterére is, vagy inkább mondjam úgy, hogy objekteknek kisméretűek, ami kötődnek egy sorozathoz, ami több nagyobb méretű alkotású installációból is állt, ahol a fény által létrehozott, vetített rajzot tanulmányoztam, és mindez összefüggésben a nap mozgásával. Így az ebből létrehozott fényrajzok a talajon, tehát ilyen jellegű installációkat készítettem, és ez ehhez kötődik, amikor két felület, lyukatott vászon felület egymás elé helyezve egymásra rávetíti a rajzolatát, és ezáltal jön létre egy bizonyos rajz. Tehát az interneten lehet látni is ezt a vetített ábrákat. Na most a két vászon felülete mindegyiken más-más forma van, tehát annak egy fordított vagy eltolt változata, és csak egy bizonyos szögben, csak egy bizonyos ponton történik meg az, hogy létrejön egy tökéletes forma. Tehát például egy vetített, de hogyha abból a pozícióból kimozdul az a doboz, ahogy a fényforrás elmozdul, ahogy megy a nap az égen, az a pillanatban az a kör az elcsúszik, és már nem kör lesz, hanem lesz egy nyújtott ovális, vagy akár csak egy csík. Tehát így abban is benne van ebben a természettel való játék, a fény és a formák viszonya.
Péter Alpár 2010-től az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület elnöke. Ezen kívül a Naptelep természetművészeti műhely és alkotótábor kezdeményezője, valamint házigazdája. Idén is megrendezik?
Igen, az idén egy nagyon izgalmas rendezvény előtt állunk. 6 darab perzsa művész fog részt venni a rendezvényünkön, és együtt fognak alkotni erdélyi művészekkel. Tehát ez lesz maga a workshop fele, és az egészet megelőzi 21-én az Erdélyi Művészeti Központban Sepsiszentgyörgyön megnyíló természetművészeti kiállítás, amelyik a perzsa természetművészetet mutassa be, az iráni természetművészetet, ahol kell tudni, hogy hihetetlenül gazdag a táji környezet, és hát ez a perzsa költészet érzékenysége és szépsége nyilvánul meg, ahogy ők a perzsa kortás kézművészet viszonyul a tájhoz. Rendelnek előadások, ahol a perzsa videóművészet is bemutatásra kerülne, és ezt követően egy 10 napos workshop során Olasztereken a Daniel Kastélynál együtt fognak alkotni erdélyi magyarországi természetművészek, kortárs kézművészek, akik a viszonyulnak a tájba természettel, perzsa művészekkel, és ez attól lesz különösen izgalmas, hogy két kultúra, hogy kommunikál egymással, a közös nyelv maga a kortárs kézművészet, de mindegyik más táj és kultúrás környezetből érkezik, viszont egyforma érzékenységgel viszonyulnak ugyanaz a dologhoz. 21-én van a perzsa kiállítás, és annak a nyitó ünnepsége együtt a tábor kezdése, és 31-én lesz a kiállítás Olasztereken, amit később 6-án fogunk bemutatni Sepsiszentgyörgyön.
Köszönöm a mai fél órát Péter Alpár és Erős István természetművészeknek, akik munkásságukkal egyhangulag közvetítik azt a művészeti felfogást, miszerint nem az egyén egója, hanem a közösség építő szelleme a fontos. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Jeszenszky István dalaiból hallgattunk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro megújult honlapon is. Viszont hallásra!